Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témái: Ferenc pápa homíliája a guadalupei szűzanya ünnepén. Zarándoklat indul páduai Szentalta nyomában az Appennini félszigeten. Interjú Janka Ferenc atyával, a magyar adás prédikátorával, második befejező rész. A Szentatya homíliája a guadalupei szűzanya ünnepén. December 12-én szombaton a guadalupei szűzanya Amerika védőszentjének ünnepén délelőtt Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szentpéter Bazilika katedra oltáránál. Homíliájában az olvasmányokból vett három fogalmat elemezte, amelyek a bőség, az áldás és az adomány. A liturgia által említett három fogalom vízfényét megláthatjuk a guadalupai szűzket képén, kezdte beszédét a pápa. A bőség Istenre utal, aki mindig bőségben adja önmagát, ő nem ismer adagokat. Ám megengedi nagy türelmében, hogy adagoljuk, éppen a mi korlátos emberi természetünk miatt, kényelmes részletekben. Noha ő bőségben adja önmagát, teljes mértékben. Ahol az Isten, ott a bőség. Karácsony is ezt jelzi, erről szól Izaiás próféta. Isten bőségben ad, nem tud nem bőségben adni. Az áldás, a második vonás, kitűnik Mária és Erzsébet találkozásakor. Az áldás jelentése benedire, jót mondani, mint ami az Isten szokása a teremtés kezdetén. Jónak, nagyon jónak mondja az alkotásait, ez Isten stílusa. Ezzel szemben az átok, az ördög stílusa, a gonoszsági. A harmadik fogalom az adomány, az ajándék. Ez az odaadott ajándék a kegyelem, egészen ő maga, Istensége, amely a kegyelem teljességében tesz áldottá. Áldott a természet, és áldott a kegyelem révén, ahogy a Szentírás használja ezt a két vonatkozást. Amikor a szűzanya képét szemléljük, kérjük tőle ezt a stílust, a nagy lelkűséget, a bőséget és az áldást, hogy életünket ajándékka alakítsa mindenki számára. Zárta homíliáját Ferenc pápa.
Zarándoklat indul páduai Szent Antal nyomában, az Appennini félszigeten. 800 évvel Olaszországba érkezése után páduai Szent Antal lábnyomában zarándokolva ünneplik meg ezt a neves évfordulót. Az Appennini félszigeten végighaladó 97 szakaszból álló program 1990 kilométert jár be. Floretta atya, a zarándoklat koordinátora a kezdeményezésről elmondta. Minden oldaláról újra felfedezünk egy szentet, az ismert hagiográfián túl, amely páduai Szent Antalt a csodák szentjeként tiszteli. Szent Antal nyomába indulni azt jelenti, hogy a mai körülmények között alkalmazzuk az ő életstílusát, aki képes volt összekapcsolni a magas színvonalú prédikációt a jótékonysági tevékenységgel és a leghátrányosabb helyzetűekkel való közösséggel. A világjárvány alakulásával összhangban, amely miatt már el kellett halasztani a kezdeményezést, és amely nagy valószínűséggel fokozatosan átalakítja a programot is, arra hív a program, hogy minél többen jelentkezzenek a www.antonio2022.org weboldalon a zarándoklatra, amely sokrétű élményeket ígér 2021 tavaszától kezdődően. Paolo Floretta atya, az Antonio 2022 projekt koordinátora, nyilatkozott a programról a Vatikáni Rádiónak. Szolidáris szent volt, aki számos keresztényt tanított prédikációival, amelyek az észak-olaszországi és dél-franciaországi területeken széles körben elterjedtek, hangsúlyozta Floretta atya. Szent Antal már Ágoston rendi szerzetes volt, amikor megérett hivatása, hogy ferences legyen, látva néhány marokkói vértanú tanúságtételét. Nagy figyelmet fordított a szegényekre, különösen a fizetésképtelen adósok számára hozott nagy segítséget, és az emberi jogok egyik első védelmezőjévé is vált. Varázsa abból is származik, hogy összetudta kötni a magasat az alacsonnyal, mondhatni a misztikus szemlélődést és a hétköznapi emberekkel való kapcsolatot. Bárkihez tudott szólni, és ezáltal a legszegényebbek bajnokává vált. Páduai Szent Antal egyháztanító, aki apostolságának középpontjába a kommunikációt állította. Stílusa arra tanít minket, hogy a hatékony kommunikáció érdekében, még az egyházi szférában is, az emberek kérdéseiből és problémáiból kell kiindulni, egy rendkívül konkrét nyelvet használva, ami segít az embereknek azonosulni bizonyos helyzetekkel. Erről tanúskodnak prédikáció is, jelentette ki Floretta atya. Szent Antal arra törekedett, hogy iránymutatásokat adjon az élet jobb megéléséhez. Olyan gyakorlati módszereket javasolt, amelyek elősegítik, hogy mindenkinek lehetősége legyen megtalálni a saját helyét, ahol kivirágozhat és kifejezésre juttathatja testvéri szeretetét mások irányába. A fizikai részvétel jelentősége az, amely a gyaloglás antropológiai alakjában jut kifejeződésre, hogy a homo viator lelkiségének, gondolkodásának, a világban való létezésének egyik megélési módját tárja elénk, mondta Floretta atya. A zarándoklat által megtapasztalhatjuk az Isten felé vezető utat, amely során felfedezzük, hogy Isten nem mozdulatlan, hanem elindul az ember felé.
Múlt vasárnap egy telefoninterjú keretében már bemutattuk Janka Ferenc görögkatolikus papot, teológiai tanárt, akivel most a megkezdett beszélgetés elmaradt témáit pótoljuk. Kedves Ferenc atya, múlt vasárnapi telefonos beszélgetés során kérdeztelek a gyermekkori örökségről. Te pedig szóltál a makó iskola évekről, a pannonhalmi gazdag tapasztalatokról. Most ezekkel is még inkább mögé kérdeznék. Mit tett a szülői ház örökségként a batyútba, lévén te görögkatolikus papi családból származol?
A családunkban az anyai nagyapám Soltész Mihály volt az első görögkatolikus pap, az ő felesége Breznai Stefánia egyébként római katolikus volt, és jövőre lesz 100 éves, úgyhogy...
Gratulálunk!
Köszönöm szépen, nagyon örülünk neki. 7 gyermekük van, 5 lány és 2 fiú. És ez igazán érdekes, hogy az 5 lányból papfeleség lett, a 2 fiú pedig görögkatolikus pap lett. Úgyhogy itt a családban 4 generációban immár összesen 17 pap és 2 diákonus szolgálta, illetve szolgálja az urat, ami igen nagy ajándék. A szűkebb családomról szólva, egy 5 gyermekes szórvány papi családból származom. Gyerekkorunk szerény anyagi körülmények között zajlott, de a hit és a szeretet gazdagságának ajándékát élhettük meg. Számomra az életpéldák voltak és maradtak a legértékesebbek. Persze, mi családunk sem volt tökéletes, sem hibátlan, vagy Kosztolányival szólva, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. Számomra a legnagyobb ajándék a megélt egység, a szeretetben megélt egység volt. Egy kis humoros példát hadd mondjak erre, a nősülés előtt álló fiatalember mondja az édesapjának, könnyű volt apámnak elvenni anyámat, de én hogy vegyek el egy idegen lányt? Hát hogyha a gyermek számára a szüleinek az egysége úgy tűnik, hogy ez egy felbonthatatlan, mindig is meglévő egység volt, akkor azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog, és ezt kaphattuk mi ajándékba a szüleinktől, ezt a magától értetődő életszövetséget, amiben benne volt az elkötelezettség, a szenvedély és az intimitás. Az elkötelezettségben a hűség, ami biztonságot adott nekünk gyerekeknek, a szenvedélyben az életöröm, az életszeretet, a vidámság, és az intimitásban pedig a bensőségesség, egy nem megjátszott hitelesség. Édesapámnak idéznék egy pár nagyon fontos mondását, illetve hozzáállását, amit nagy kincsként őrzök. Az első a tisztelet volt a döntés szabadsága iránt, a gyermekei döntésének a szabadsága iránt. Ezt mondta, fiam, az leszel, ami akarsz, és azt választasz, akit akarsz. Kicsit viccesebben szólva, ki miért szakít, olyat szagol. Aztán a józanságra intő példája Szent Pált idézte gyakran, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, meg csak ne többet, mint ami szükséges. Ezt a szeretett közösséget éltük meg, náluk a hitfényét, az élet alakító reményt, és azt, hogy az Isten szeretet, hogy szeretet az Isten, mert szeretetből élni, nem kell félni.
Ferenc atya, kiszámoltam, 24 évet a régi kommunista rendszerben éltél, és aztán már 36 az újban. Életed első fele most milyennek tűnik neked?
Nem kívánom vissza, bár mi akkor voltunk fiatalok. Boldog vagyok, hogy most szabadságban élhetünk, akkor is, ha ez persze fokozott felelősséggel jár. Puskás László festőművész és görögkatolikus pap, akinek az életművéről most a Szent vonzásában címmel a művészettörténész egyetemi tanár lánya Bernadett egy gyönyörű monográfiát jelentetett meg, mondta az egyik Veszprémi előadásán. Emlékeznünk kell, és persze folytonosan emlékeztetnek is minket a kompromisszumokat keresőkre, a megalkuvókra és az árulókra. De nekünk inkább a hősökre, a vértanúkra kellene emlékeznünk. Puskás Laci bácsi volt az, aki Romzsa Tódornak a boldoggávatási eljárásban a promotor volt. Emlékezzünk a hősökre, Romzsa Tódorra, Mindszenti Józsefre, püspökökre, papokra, világi hívekre, akik a hitükért az életüket áldozták. Nem véletlenül mondja Tertullianus, a vértanúk vére a kereszténység magvetése. Ma is szükség van hétköznapi hősökre, a vér nélküli tanúságtételre, a fehér vértanúságra.
A római tanulmányaid után a Jóisten téged elhívott egy különleges szolgálatra hazádon kívül, hiszen 2007 és 2012 között a svájci St. Gallenben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár helyettesi posztját töltötted be. Az Európai Unióban akkor már kihűlő félben volt az első szerelem. Megértették a tanácsban a te hangodat, benne Közép- és Kelet-Európa hangját? Mit tudtál adni, és miben gazdagodtál te magad?
Először is nagyon hálás vagyok Erdő Péter bíboros úrnak, aki akkor a CCE elnökeként bizalmával megajándékozva felkért erre a szolgálatra. Szolgálatom során a legnagyobb érték számomra a sok személyes találkozás volt. Az elnökség és a titkárság két évenkénti ötfős kis adlimina jellegű látogatásai 16. Benedek pápánál és azokban a vatikáni hivatalokban, amelyekkel a tanácsnak kapcsolata volt. Nagyon szép élmény volt a plenáris ülés, ez a püspöki konferenciák elnökeinek az éves tanácskozása. Ezt készítettük elő az aktuális vendéglátó püspöki konferenciának a stábjával. Az üléseken a főpásztorokból sugárzott az egyház szeretete. Aztán a különböző bizottságok találkozói, például a katekézis iskola és egyetemi pasztorációs bizottság, ahol Udvardi György, akkori segédpüspök, ma veszprémi érsek úrral dolgozhattam együtt. Aztán a görögkatolikus püspökök találkozói, az ökumenikus találkozók, a vallásközi párbeszéd eseményei óriási élmények voltak. Az 5 év 60 hónapja alatt körülbelül 80 utam volt Európa különböző országaiban, Olaszországtól Svédországig, Portugáliától Törökországig, óriási ajándéknak tartom. A legfontosabb ebben az egyház megismerése volt. Számomra így már nem térképet áll, a számok mögött arcok, személyes sorsok merülnek föl, Isten szent népe. Ami érdekesség volt, hogy a nagyoknak is voltak komoly gondjai, és a kicsi közösséget vezető főpásztoroknak is voltak örömei. Érdekes volt még Svájc kultúrájának a megismerése, az ott élő embereknek, az ott élő egyháznak az örömei és a gondjai. Egy áruháznak a jelszava, azt hiszem tipikus a svájci kultúrára, ez volt für mich und für dich, nekem és neked. Svájc számomra azt jelképezi, hogy a közösségért hozott áldozat gyümölcse lehet a jólét, a biztonság és a rend.
A kitekintés után most vissza hozzád, személyes kérdés. Ferenc atya, ezüstmisés pap vagy, negyed százada hirdeted és ünnepelt Krisztust az ő titkával együtt. Milyen e semmi máshoz nem mérhető szolgálat íze, hangulata, légköre?
Egy kicsit távolabbról kezdeném. Anselm Grün az Ember élet útjának felén című könyvében az életközépválságról ír. Ennek a lényege az, hogy az ember fiatalon úgy gondolja, hogy az életének ő a főszereplője, és a Jóisten úgy besegít a kegyelmével. Az életközép viszont veszély és esély. Kiüresednek a rutinná vált régi formák, új kérdések merülnek föl, ahol nem érvényesek a régi válaszok. A válság megszenvedett megoldásának lényege egy fordulat. Nem én vagyok az életem főszereplője, hanem a Jóisten. De ha figyelek rá, ha belekapaszkodom, akkor sikerülhet az életem. Többféle kifejezés létezik erre. Második megtérés, amikor az ember új mélységet, új bensőségességet tapasztalhat meg. Valami olyasmi, amit a Zsoltár így fogalmaz meg, megújul ifjúságod, mint a sasé. Egy makói emlék tipikus számomra. Édesapám 44 évet szolgált itt 1970-től 2014-es nyugdíjazásig. számunkra a parókia, a templom a mi otthonunk volt, a mi parókiánk, a mi templomunk. Amikor édesapám nyugdíjba ment, akkor jöttem rá, hogy ez nem a miénk, hanem mi lehettünk 44 éven át az egyházközség és a Jóisten vendégei. Papként mélységes hálát érzek, hogy az Isten színe előtt állhatok és szolgálhatok neki. Megrendítően szép látni azt, hogy az Isten kegyelme miként működik általunk. A liturgia ünneplésében, a különböző katekézisekben, felkészítésben, esetleg felnőtt keresztségre, első áldozás gyóntatás, ahol szinte tapintható az Isten jelenléte irgalmas kegyelme. Nagy dolog látni azt, hogyha a szolgálatom, a barátságom révén, adott esetben egy idézőjelben véve rutin szentségkiszolgáltatás során valakit megszólít a szertartás szépsége, a beszéd tartalma, és attól kezdve elkezd közeledni a Jóistenhez, és esetleg elkezd templomba járni. Nagy dolog, ha egy házasság nem bomlik fel, ha egy megfogant élet megszületik, ha sikerül a gyászolóknak legalább némi vigaszt nyújtani, sírni a sírókkal és örvendezni az örvendezőkkel. Az utóbbi időben sokat foglalkoztat ez a gondolat, és egy latin kifejezést alkottam ennek a megfogalmazására. Az extatikus-enstatikus kommunió. Kilépés önmagunkból, belépés egy nagyobb intimitás felé, és a viszonzott szeretet ívfénye. Ez a jézusi paradoxon lényege is. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Találkozhatunk az Istennel, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van. Lehet ennél szebb valami?
A rádiós híreink többnyire információk, tudósítások a Szentatya tevékenységéről, tanításáról. A homília az egy különlegesség, egy egészen sajátos műfaj a Vatikáni Rádió napi 20 perces műsorában. Vannak, akik gyertyát gyújtva hallgatják a Vatikáni Rádiót, amikor a homília elhangzik, az egy pici vasárnap, jól egy csütörtök este hangzik el, hiszen Isten országáról, annak építéséről van szó. Ha most induláskor, jól lehet már 2 hete elkezdted a tanításodat, 1 percben üzenhetnél Isten rádió mellett ülő népének, mit kérnél? Mit ajánlál neki?
Azt kérem, hogy segítsenek imádkozni. Imádkozzanak értem és velem, azokért, akik engem kértek, hogy értük imádkozzam, akikért imádkozni tartozom. A családomért, a híveimért, a tanítványaimért, mindazokért, akikhez a küldetésem szól, akikért felelősséggel tartozom. Ezzel pedig ez a felfelé és befelé is nyitott szeretet áramkör teljes lesz, mert a szívünkbe kiárasztott Szentlélek által mi mindnyájan Krisztussal együtt testvérekként abbának, édes mennyei atyánknak szólíthatjuk az Istent. Az Isten családja vagyunk. Ez lehet a reményünk alapja. Mert a legnagyobb sötétségnek sincs semmi ereje egyetlen gyertya fényével szemben sem. Ezért mondja egy kínai bölcsesség is, jobb egy szál gyertyát meggyújtani, mint a sötétség miatt panaszkodni. Mit ajánlanék a hallgatóknak? Feltennék egy kérdést, ami egyben buzdítás és bátorítás is. Ha én nem égek, ha te nem égsz, ugyan mitől oszlik a sötét?
Kedves Ferenc atya, hálásan köszönöm a te pozitív gondolkodásodat és életteli gondolataidat. Ez az adás Gaudete vasárnap hangzik el advent 3. vasárnapján, amely az örvendezés kínál lehetőséget. Különösképpen ebben nem csak a mostani decemberi homályban, derengésben, hanem amiben az emberiség botorkál ebben a sötétben, adjon a Jóisten neked erőt ahhoz, hogy most, ebben az évben, aztán még a hátralévő 2 liturgikus évben is a most hallott módon buzdíts, erős és bátoríts bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Betlehemre várva.